Nincs róla, ki volt az, Monsieur Poirot. Poirot elgondolkodva elindult, hogy fölkeresse Spence főfelügyelőt. Spence csöndben végighallgatta Poirot. Aztán hátradőlt a széken, és megbiccentette a fejét. Furcsa, nem? Mondta. Megint a régi nóta. Cherchez la femme. A főfelügyelő francia kiejtése nem volt olyan szép, mint Graves őrmesteré, de azért büszke volt rá. Fölkelt, és a szoba túlsó felébe ment. Mikor visszajött, valami volt a kezében. Egy szájrúzs, aranyozott kartontokban. Ez kezdettől fogva utalt arra, hogy esetleg nő is lehetett a dologban, mondta. Poirot elvette a rúst, és a kézfejére húzott egy csíkot vele. Jó minőségű, mondta. Sötét cseresznye piros. Valószínűleg barna nő használta. Igen, az ötös padlóján találtuk. Begurult a fiókos szekrény alá, de persze az is lehet, hogy már régóta ott volt. Új lenyomat nincs rajta. Mostanság persze nincs valami nagy választék rúzsban. Csak néhány fajta kapható. És természetesen utána nyomoztak. Spence elmosolyodott. Igen, mondta, hogy a maga szavával éljek, utána nyomoztunk. Ezt a fajtát használja Rosalind Claude, és Lynn Marchmont is. Francis Claude ennél valamivel tompábbat. Mrs. Lionel Claude nem használ szájrúst. Mrs. Marchmont halvány májva színűt használ. Beatrice Lippincott nem használ ilyen drága holmit. És Gladys sem, a szobalány. Elhallgatott. Alapos munkát végzett, mondta Poirot. Nem elég alaposat. Egyelőre úgy néz ki, hogy egy kívülálló is van a dologban. Talán valami nő, akit Underhill itt, Walmsleyville-ben ismert. És aki kedd este 10:45-kor nála volt? Igen, mondta Spence. Aztán sóhajtva hozzátette. Ez felmenti David Huntert. Felmenti? Igen. Ő méltósága végre beleegyezett abba, hogy vallomást tegyen. Miután az ügyvédje lejött, hogy jobb belátásra bírja. Itt a beszámolója arról, hogy mit csinált. Poirot elolvasta a szépen legépelt feljegyzést. A délután 4:16-os vonattal jött el Londonból, 5:30-kor érkezett Walmsley Heath-re. A gyalogúton ment Farrowbankbe. Állítása szerint azért jött le, szólt közben a főfelügyelő, hogy magához vegyen néhány holmit, amit otthon hagyott. Leveleket, iratokat, a csekkönyvét, és hogy megnézze, megjöttek az ingei a tisztítóból, amelyek persze nem jöttek meg. Esküszöm, nem tudom, mi a fene van a tisztítóval mostanában. Hozzánk is már vagy francos 4 hete nem jöttek ki. Egyetlen tiszta törülköző sincs a házban, az az, hogy minden holmi maga mossa. E nagyon is emberi kitérő után a főfelügyelő visszatért David menetrendjéhez. 7:25-kor elment Farrowbankből, állítása szerint sétálni, mert lekéste a 7:20-ast, és a következő csak 9:20-kor ment. Merre felé sétált? Azt mondja, hogy a Dan csalitos a Bats Hill és a Long Ridge felé, ami azt jelenti, hogy teljesen körbejárta a fehér házat. Szavamra, ön aztán hamar megtanulta a környék földrajzát, Monsieur Poirot. Poirot mosolygott és a fejét rázta. Dehogy nem ismerem ezeket a helyeket, csak ráhibáztam. Tényleg? A főfelügyelő félre biccentette a fejét. Aztán fönn a Long Ridge-en elmondása szerint rájött, hogy csak úgy érheti el a vonatot, ha fut, mint a nyúl, Arkonbokron keresztül, és Walmsley Heath-i vasútállomásig. Épp elkapta a vonat farkát. 10:45-kor érkezett a Victoriára. Gyalog ment el a Shepherd's Courtba, ahova 11-kor érkezett, amit Mrs. Gordon Claude meg is erősített. Megerősítették a vallomás a többi részletét is? Hát, csak alig valamit. De azért van, amit igen. Róli Claude és mások látták, amikor Walmsley Heath-re érkezett. A szobalányok kimenősek voltak Farrowbankben. Hunternek persze van kulcsa. Következésképpen nem látták hazamenni. A könyvtárszobában azonban cigaretta véget találtak, ami értesülésem szerint némi fejtörést okozott nekik, és azt is észrevették, hogy a fehér nemű szekrény föl van túrva. Aztán késő estig ott dolgozott az egyik kertész is. A melegházat zárta be, vagy mi a szösz, és ő is látta Huntert. Miss Marchmont fönt Márdon erdejében találkozott vele, mikor a vonathoz rohant. Látták felszállni a vonatra? Nem, de mihelyt Londonba ért, fölhívta a telefonon Miss Marchmontot. 11:05-kor. Ellenőrizték? Igen, lenyomoztuk a hívásokat a londoni számokról. 11:05-kor volt egy távolsági hívások, Walmsleyville 34-re. Ez Marchmonték száma. Érdekes, roppant érdekes, dünnyögött Poirot. Spence lelkiismeretesen és módszeresen mondta tovább. Rowley Claude 9:05 perccel jött el Ardentől. Egészen biztos benne, hogy nem korábban, és kb. 9:10-kor Lynn Marchmont látja Huntert fönn Mardon erdeinél. Feltéve, hogy Hunter a szarvastól mindvégig futott, kérdés, lett volna ideje arra, hogy találkozzék Ardennal, összeveszék vele, megölje, és fölérjen Mardon erdejéhez. Alaposan utána nézünk majd, de nem hinném, hogy ezt ennyi idő alatt meg lehet csinálni. És akkor kezdhetjük az egészet előről, mert Ardent nem ölhették meg 9 órakor, ha egyszer 10 perccel 10 után még élt. Ha csak a maga öreg hölgye nem álmodik. Vagy az a nő ölte meg, aki elvesztette a rúzsát, a narancsárga sálas. Vagy valaki, aki azután jött, hogy a nő elment. És bárki volt is az illető, szándékosan visszaállította az órát 9:10-re. Ami, ha David Hunter történetesen nem találkozik Lynn Marchmonttal, azon a nagyon is valószínűtlen helyen igencsak kínos lett volna számára. Jegyezte meg Poirot. Igen, a 9:20-as az utolsó londoni vonat Walmsley Heathről. Sötétedett. A vonaton mindig vannak Londonban visszatérő golfozók, így aztán senki nem figyelt volna föl Hunterra. Az állomáson dolgozók sem ismerik személyesen. Londonban pedig nem ült taxiban, tehát azt, hogy tényleg visszament a Shepherd's Courtra, a húgán kívül senki sem tudta volna megerősíteni. Poirot hallgatott, mire Spence megkérdezte. Mi gondolkodik, Monsieur Poirot? Hosszú séta a fehér ház körül, mondta Poirot. Találkozás Mardon erdejében, később a telefonálás. És Lynn Marchmont Rowley Claude-dal jár jegyben. De szeretném tudni, miről volt szó abban a telefonbeszélgetésben. Pusztán emberi kíváncsiságból? Igen, felelte Poirot. Mindig emberi kíváncsiságból. Későre járt. Poirot azonban szeretett volna még egy látogatást lebonyolítani. Jeremy Claude-ékhoz ment. Értelmesnek látszó, apró termetű cselédlány vezette be Jeremy Claude dolgozó szobájába. Mikor Poirot egyedül maradt, érdeklődve körülnézett. Minden jogászra vall, és minden nagyon száraz, gondolta még az otthonában is. Az íróasztalon Gordon Claude nagyméretű arcképe állt. Egy másik megfakult fénykép Lord Edward Trentont ábrázolt a lóháton, és Poirot éppen az utóbbit vette szemügyre, amikor Jeremy Claude belépett. Ó, bocsánat, Poirot kissé zavartan letette a képet. A feleségem édesapja, mondta Jeremy. Hangjában egy szemernyi önelégültség bujkált. És az egyik legjobb lova, a Trenton Pej, az 1924-es derbin másodiknak futott be. Érdekli a lósport? Sajnos nem. Drága mulatság, mondta Jeremy szárazon. Lord Edward is belebukott, külföldre kellett mennie. Igen költséges mulatság. De még mindig ott bujkált a hangjában az a kis büszkeség. Poirot erről úgy vélekedett, hogy inkább az ablakon dobná ki a pénzt, sem hogy lovakba fektesse. Ugyanakkor azonban titokban csodálja azokat, akik megteszik. Miben állhatok rendelkezésére, Monsieur Poirot? Kérdezte Claude. Úgy érzem, hogy családunk mélységesen lekötelezettje önnek, amiért felkutatta Porter őrnagyot, az azonosítási tanúvallomás végett. Úgy látszik, nagyon örülnek ennek, jegyezte meg Poirot. Á, mondta Jeremy szárazon, kissé korai még az örvendezés. Sok víz lefolyik addig a híd alatt. Végül is Underhill-t halottnak nyilvánították Afrikában. Évekbe telik, míg egy ilyen tényt meg lehet cáfolni. És Rosalind tanúvallomása igen határozott volt. Nagyon határozott. Tudja, jó benyomást tett. Valahogy úgy hangzott, mint a Jeremy Claude nem akarna számítani arra, hogy a kilátásai megjavulhatnak. Nem szeretnék sem így, sem úgy nyilatkozni, mondta. Sosem lehet előre kiszámítani, hogyan végződik egy ügy. Aztán fáradt, szinte unott mozdulattal félretolt néhány iratot, és megkérdezte. De ön beszélni óhajtott velem, ugyebár. Szeretném megkérdezni, Mr. Claude, egészen bizonyos-e abban, hogy az öccse nem hagyott végrendeletet? Úgy értem olyat, amit a házasságkötése után csináltatott. Jeremy meglepetnek látszott. Nem hiszem, hogy ennek még csak a gondolata is fölmerült volna. Az biztos, hogy mielőtt New Yorkba ment, nem csináltatott. De elképzelhető, hogy az alatt a két nap alatt, míg Londonban volt, csináltatott. Ott ment volna ügyvédhez. Saját kezüleg is írhatott. És tanúkkal aláíratta. Kik lehettek ezek a tanúk? Három cseléd volt a házban, emlékeztette Poirot. Mindhárom aznap éjjel halt meg, amikor ő... Igen. Ne talántán úgy is lett volna, ahogyan ön véli. Nos, a végrendelet akkor is megsemmisült. Épp erről akartam beszélni. A közelmúltban ugyanis egy csomó korábban tönkremetnek vélt iratot tettek olvashatóvá egy új eljárással. Például olyanokat, amelyek otthoni széfekben égtek meg, de nem annyira, hogy ne lettek volna olvashatók. Hát ez valóban figyelemre méltó ötlet, Monsieur Poirot, valóban. De nem hinném, nem igazán. Nem hiszem, hogy van benne valami. Tudtommal a Sheffield teraszi lakásban nem volt széf. Gordon minden értékes iratot és más efélét az irodájában tartott. És ott semmiféle végrendelet nem volt. De azért utána lehetne nézni, erősködött Poirot. Például a légoltalmi parancsnokság irodáján. Felhatalmazna, hogy megérdeklődjem? Ó, hogyne, hogyne. Nagyon kedves, hogy fölajánlja, hogy magára vállal egy ilyen természetű feladatot. Én azonban sajnos egyáltalán nem hiszek a sikerben. Ennek ellenére, nos, azt hiszem, mégsem lehet kihagyni. Ezek szerint mindjárt vissza is megy Londonba? Poirot szeme elszűkült. Jeremy hangja egyértelműen sürgető volt, hogy visszamegye. Ezek mind el akarják távolítani az útból. Mielőtt válaszolhatott volna, kinyílt az ajtó, és Francis Claude lépett be. Poirot két dolog lepte meg. Az egyik, hogy az asszony megdöbbentően betegnek látszik. A másik, hogy mennyire hasonlít az apjához a fényképen. Monsieur Hercule Poirot látogatott meg bennünket kedvesen, mondta Jeremy meglehetősen fölöslegesen. Francis kezet fogott Poirotval, és Jeremy Claude azonnal beszámolt neki Poirot ötletéről a végrendeletet illetően. Látszott, hogy Francis nem nagyon hisz a dologban. Nagyon csekély a valószínűsége, mondta. Monsieur Poirot fölmegy Londonba, és lesz olyan kedves, és utána érdeklődik. Tudomásom szerint Porter őrnagy volt annak a körzetnek a légoltalmi parancsnoka, mondta Poirot. Mrs. Claude arcán különös kifejezés suhant át. Ki ez a Porter őrnagy? Kérdezte. Poirot megvonta a vállát. Nyugalmazott katonatiszt, akinek minden jövedelme a nyugdíja. És csak ugyan járt Afrikában. Poirot kíváncsian nézett az asszonyra. Csak ugyan, madám, miért ne járt volna? Nem tudom, felelte Francis szinte oda sem figyelve. Nem tudtam eligazodni rajta. Igen, meg tudom érteni, Mrs. Claude, mondta Poirot. Francis éles pillantást vetett rá, és szemében, mintha félelem tükröződött volna. Aztán a férjéhez fordult. Jeremy, nagyon aggódom Rosaline miatt. Teljesen egyedül van Farobankben, és biztosan nagyon kétségbe ejtette, hogy Davidet letartóztatták. Mit szólnál, ha meghívnám, költözzék át hozzánk egy időre? Célszerűnek tartanád, drágám? Jeremy hangjában kétely volt. Hogy célszerű neked? Nem is tudom. De hát emberek vagyunk. Ő pedig olyan gyámoltalan szegény. Nem inném, hogy elfogadna a meghívást. Azért felajánlom. Ajánl csak, ha ez boldoggá tesz, jegyezte meg csöndesen az ügyvéd. Boldoggá. Különös keserűséggel ejtette ki a szót. Aztán gyors, kétkedő pillantást vetett Poirotra. Poirot elmormogta az ilyenkor szokásos formulát, akkor talán megyek is. Francis kikísérte az előszobába. Most Londonba megy? Csak holnap. És akkor is csak maximum 24 órára. Aztán visszajövök a szarvasba, ahol megtalál, madame, ha szüksége lesz rám. Miért volna? Kérdezte éles hangon az asszony. Poirot nem válaszolt a kérdésre, csak ennyit mondott. A szarvasban leszek. Aznap késő este Francis egyszer csak odaszólt a férjének a sötétben. Nem hiszem, hogy ez az ember azért megy föl Londonba, miért mondja. Nem hiszem, hogy Gordon új végrendeletet csinált volna. Te elhiszed, Jeremy? Reménytelen, meglehetősen fáradt hang válaszolt neki. Nem, Francis. Nem. Más miatt megy föl. Mi miatt? Fogalmam sincs róla. Most mit csináljunk, Jeremy? Kérdezte Francis. Mit csináljunk? Azt hiszem, felelte a férje. Csak egyet tehetünk, Francis. A Jeremy Claude-tól kapott meghatalmazással felfegyverkezve Poirot megkapta kérdéseire a választ. A válaszok igen egyértelműek voltak. A ház tökéletesen elpusztult. A telket csak a közelmúltban tisztították meg a törmeléktől, az újjáépítés előkészítése végett. Csak David Hunter és Mrs. Claude maradt életben. A házban három cseléd volt. Frederick Game, Elizabeth Game és Ellen Corrigan. Mindhárom azonnal meghalt. Gordon Claude még élt, amikor kihozták, de a kórházba szállítás közben meghalt, anélkül, hogy visszanyerte volna az eszméletét. Poirot elkérte a három cseléd legközelebbi hozzátartozóinak nevét és lakcímét. Elképzelhető, mondta, hogy pletyka vagy egy-két elejtett megjegyzés formájában elmondtak valamit a barátaiknak, ami esetleg valami támpontot adhat, amire nagy szükségem van. A tisztviselő, akivel beszélt, szkeptikusnak látszott. Gémik Dorsetből jöttek, Ellen Corrigan Cork megyéből. Ezután Poirot Porter őrnagyháza felé vette útját. Emlékezett rá, hogy Porter mondta, légoltalmi parancsnok volt, és Poirot szerette volna tudni, nem volt-e szolgálatban azon a bizonyos éjszakán, és nem látta-e, hogy mi történt a Sheffield teraszon. De más oka is volt, hogy néhány szót váltson Porter őrnaggyal. Ahogy befordult az Edgeway Streetre, megdöbbenve látta, hogy egy egyenruhás rendőr áll azelőtt a ház előtt, amely felé igyekszik. Egy csapat kisfiú és mások is ácsorogtak a ház előtt. Poirot szíve elszorult attól, amit a jelekből kiolvasott. A rendőr útját állta. Nem lehet bemenni, uram. Mi történt? Ugye nem ebben a házban lakik, uram. Poirot megrázta a fejét. Kit óhajt meglátogatni? Bizonyos Porter őrnagyot. A barátja, uram? Nem, nem mondhatnám, hogy a barátja vagyok. Mi történt? Értesüléseim szerint az úr agyon lőtte magát. Á, már itt is van a felügyelő úr. Kinyílt a kapu, és két ember lépett ki rajta. Az egyik a körzeti felügyelő volt, a másikban Poirot, a Walmsley-véli Graves őrmestert ismerte föl. Az utóbbi szintén fölismerte Poirot, és ezt azonnal közölte is a felügyelővel. Legjobb lesz, ha bemegyünk, mondta a felügyelő. Letelefonáltak Walmsley-vélbe, magyarázta Graves őrmester, és Spence főfelügyelő engem küldött föl. Öngyilkosság? Igen, válaszolta a felügyelő. Tiszta ügynek látszik. Nem tudom, nem azt tette be neki, hogy tanúskodnia kellett tegnap a halott szemnén. Ebből a szempontból néha igen furcsák az emberek, de értesüléseim szerint az utóbbi időben lehangolt volt. Anyagi problémák, meg ez, meg az. A pisztolyával lőtte agyon magát. Megengedik, hogy fölmenjek? Kérdezte Poirot. Csak tessék, monsieur Poirot. Őrmester kísérje föl monsieur Poirot. Graves fölvezette Poirot az első emeleti szobába. A szoba nagyjából olyan volt, mint amilyennek Poirot emlékezett rá. A régi szőnyegek elmosódott színei, a könyvek. Porter őr nagyon nagy karosszékben ült, majdnem természetes testtartásban, csak a feje bukott előre. Jobb karja lelógott, alatta a szőnyegen ott feküdt a pisztoly. A puskapor csípős szaga egy kicsit még mindig érződött a levegőben. Körülbelül két órával ezelőttre teszik, mondta Graves. Senki sem hallotta a lövést. A házi néni vásárolni volt. Poirot elkomorult tekintettel nézte a mozdulatlan alakot. Jobb halántékán a perzselt szélű kisebbel. Van valami elképzelése arról, hogy miért tette, monsieur Poirot? Kérdezte Graves. Tiszteletteljes volt Poirotval, mert látta, hogy a főfelügyelő is az volt vele. Bár privát véleménye szerint Poirot is csak egy rémes vén trotli. Poirot szórakozottan válaszolt a kérdéseire. Igen, igen, megvolt rá az oka. Nem is ez a probléma. Pillantása a Porter őrnagy bal kezénél levő asztalkára siklott. Nagy, tömör üveghamu tartó volt rajta. Pipa és egy doboz gyufa. Itt semmi sincs. Szeme végigpásztázta a szobát. Aztán a túloldalon álló nyitott, rólós tetejű íróasztalhoz ment. Az íróasztalon példás rend volt. Az iratok szépen a rekeszekbe rakva. Középen kis bőr iratos mappa, tolltartó, tálca tollal és két ceruzával, egy doboz iratkapocs, egy bélyegkönyvecske. Minden nagyon rendes és rendezett. Rendezett élet és rendezett halál. Persze, megvan. Az hiányzik. Nem hagyott valami írást. Levelet a halott kémnek. Fordult Graveshez. Graves megrázta a fejét. Nem. Pedig az ember elvárta volna egy volt katonatisztől. Igen, roppant furcsa. Porter őrnagy, aki kínosan rendszerető volt életében, nem volt az a halálában. Itt valami nem stimmel, gondolta Poirot. Nem stimmel, hogy Porter nem hagyott levelet. Micsoda csapás ez a Claude-oknak, mondta Graves. Kezdhetik előről az egészet. Vadászhatnak másra, aki jól ismerte Underhayt. Kissé idegesen toporgott. Ó, hagyd még valamit megnézni, Monsieur Poirot, kérdezte. Poirot megrázta a fejét, és Graves nyomában kiment a szobából. A lépcsőn összefutottak a tulajdonosnővel. Az asszony láthatóan élvezte saját dúlt lelki állapotát, és azon nyomban bőbeszédű előadásba kezdett. Graves ügyesen meglépett, ott hagyva Poirot, hogy ő térje a szóáradat. Alig kapok levegőt, a szívem miatt. Angina pectoria, abban halt meg az anyám is. Egyszer csak összeesett, amikor átment a piac téren. Én is majd elájultam, amikor rátaláltam az őrnagy úr. Ezt igazán nem gondoltam volna róla. Micsoda szörnyűség. Bár már régóta rossz kedvű volt, emésztette magát a pénz miatt. Enni meg jóformán nem is evett. Na nem mintha tőlünk elfogadott volna akár egy falatot is, aztán tegnap meg le kellett mennie valahová Ostsírbe, Walmsley-vélbe tanúskodni egy halott szemlén. Azon nem tudta túltenni magát, azon. Borzalmasan nézett ki, mikor hazajött. Egész éjjel járkált, föl-le. Meggyilkoltak valakit, aki a barátja volt, úgy hallottam. Szegénykém az izgatta föl, csak járkált, föl-le. Aztán, amikor kimentem bevásárolni, és annyit kellett sorbálni a halért, hát fölmentem, hogy megkérdezzem, nem inna egy csésze jó teát. A szegény úr meg ott ült a székben, a pisztoly kiesett a kezéből, ő meg hátradült. Szörnyen megijedtem ám. Hívtam is menten a rendőrséget. Mivé lesz a világ? Én csak ezt kérdezem. Bizony, egyre nehezebb élni ezen a világon. Válaszolta Poirot lassan. Egyre nehezebb, kivéve az erőseknek. 8 óra elmúlt, mire Poirot visszatért a szarvasba. Levél várta Francis Claude-tól, aki arra kérte, hogy menjen át hozzá. Azonnal elindult. Francis a szalonban volt. Poirot nem látta még ezt a szobát. A nyitott ablakok fallal körülkerített kertre néztek, a kertben körtefák virágoztak. Az asztalon tulipánnal teli vázák álltak. A régi bútorok fényesre koptak a sok használattól, és csillogtak a bútorviasztól. A kandallórács és a szenesvödör is ragyogott. Gyönyörű szoba, gondolta Poirot. Azt mondta, szükségem lesz még magára, Monsieur Poirot. Igaza volt. El kell mondanom valamit. És azt hiszem, legjobb, ha magának mondom el. Mindig könnyebb olyas valakinek elmondani valamit, aki tudja, miről van szó, madám. Gondolja, hogy tudja, mit akarok mondani? Poirot bólintott. Mióta? Nem fejezte be a kérdést, Poirot mégis rögtön válaszolt. Azóta, hogy láttam az édesapja fényképét. A családi vonások igen jellegzetesek. Első pillantásra látni, hogy önök vérrokonok. És éppen ilyen feltűnő hasonlatosság azzal a férfival, aki Enoch Arden néven jött ide. Francis fölsóhajtott. Mélyen boldogtalanul. Igen. Igen, igaza van. Bár szegény Charlesnak szakálla volt. A másodunoka testvérem volt, Monsieur Poirot, a család fekete báránya. Közelebbről nem ismertem, de gyerekkorunkban sokat játszottunk együtt. És most én okoztam a halálát, az undorító, mocskos halálát. Egy-két pillanatra elhallgatott. Mondja csak el, kérem, buzdította szeliden Poirot. Francis összeszedte magát. Igen, el kell mondanom. Borzasztóan kellett a pénz. Ezzel kezdődött. A férjem komoly bajban volt. Az elképzelhető legrosszabban. Megszégyenülés, esetleg börtön várt rá. Illetve vár még most is rá. Kérem, Monsieur Poirot, szeretném, ha tudomásul venni. A terv, amit készítettem és kiviteleztem, az én tervem volt. A férjemnek semmi köze hozzá. Különben sem vallott volna rá, túlságosan kockázatos volt. Én azonban mindig szívesen vállaltam a kockázatot. És azt hiszem, különösebb aggályaim sincsenek. Először is hadd mondjam el, hogy kölcsönért fordultam Rosalind Claude-hoz. Nem tudom, ha ő maga határoz, adott volna-e vagy sem, de a bátyja közbelépett. Pocsék rossz hangulatban volt, és én legalábbis úgy éreztem, fölöslegesen sértő modorban beszélt. Amikor kieszeltem ezt a tervet, egyáltalán nem voltak aggályaim a végrehajtást illetően. Magyarázatképpen el kell mondanom, hogy tavaly a férjem igen érdekes dolgot hallott a klubjában, amit Nekem is elmondott. Úgy tudom, maga szintén ott volt, tehát fölösleges elismételnem a részleteket. De ez megcsillantotta azt a lehetőséget, hogy Rosalind első férje esetleg él. És ez esetben Rosalindnek természetesen nincs joga Gordon pénzéhez. Ez persze csak bizonytalan lehetőség volt, ami azért befészkelte magát az agyunkba, mint a féle halvány remény, amely netalán valóra válik. És az agyamba villant, hogy esetleg ki lehetne aknázni ezt a lehetőséget. Charles az unokatestvérem éppen Angliában volt, nagyon lecsúszott. A börtönt is megjárta, és nem voltak skrupulusai, de a háborúban kitett magáért. Elmondtam neki a javaslatomat. Persze se többről, se kevesebbről nem volt szó, mint zsarolásról. De azt hittük, jó esélyünk van rá, hogy véghez tudjuk vinni a dolgot. Gondoltam, a legrosszabb, ami történhet, az, hogy David Hunter nem fizet. Az eszembe se jutott, hogy David a rendőrséghez fordulhat. Az olyanok, mint ő, nem szeretik a rendőrséget. Hangja megkeményedett. Tervünk jól haladt. David jobban ráharapott, mint reméltük. Persze Charles nem játszhatta el Robert Underhay-t. Rosalind egy perc alatt leleplezte volna. De szerencsére Rosalind Londonba ment, ami lehetővé tette, hogy Charles legalább célozhasson rá, hogy esetleg ő maga Robert Underhay. Nos, mint mondtam, David úgy látszott, ráharapott a csalira. Kedd este 9-kor kellett volna elhozni a pénzt. Ehelyett. Hangja elcsuklott. Tudhattuk volna, hogy David veszélyes ember. Charles meghalt. Meggyilkolták. És ha én nem vagyok, ma is élne. Én küldtem a halálba. Egy kis idő múlva szinte a hangon folytatta. Képzelheti, mit érzek azóta. Ennek ellenére, mondta Poirot, eléggé gyorsan kapcsolt, hogy a terv folytatható, ugye? Kegyed volt az, aki rávette Porter őrnagyot, hogy az unoka testvérét Robert Underhay-ként azonosítsa. Francis szenvedélyesen kitört. Dehogy, esküszöm, nem én voltam, nem én csináltam. Én voltam a legjobban meglepve. Mit meglepve? Egyszerűen elhűltünk. Mikor Porter őrnagy lejött és azt vallotta, hogy Charles azonos Robert Underhay-jel, nem értettem, még ma se értem. Valaki mégiscsak elment Porter őrnagyhoz. Valaki rávette, vagy megvesztegette, hogy Underhay-ként azonosítsa a holttestet. Francis ellentmondást nem tűrő hangon kijelentette. De ez nem én voltam. És Jeremy sem. Mi ilyet nem tennénk. Persze lehet, hogy ezt abszurdnak tartja. Azt hiszi azért, mert zsarolni akartam valakit, odáig süllyedtem, hogy szélhámoskodom is. Számomra a kettő ég és föld. Értse meg, úgy éreztem, és érzem ma is, hogy jogunk van Gordon pénzének egy részéhez. És amit nem sikerült tisztességes úton megkapnom, tisztességtelenül akartam megszerezni. De szándékosan kiforgatni Rosalindt mindenből azzal a hamis bizonyítékkal, hogy nem is volt Gordon felesége. Hát ilyet képtelen lennék megtenni, Monsieur Poirot. Kérem, higgyen nekem, könyörgök. Annyit elismerek, mondta Poirot lassan, hogy mindenki csak a maga módján tud vétkezni. Igen, ezt elismerem. Aztán élesen Francisre nézett, Mrs. Claude. Tudja, hogy Porter őrnagy ma délután agyonlőtte magát? Francis hátra tántorodott. A szeme elkerekedett. Iszonyattal telt meg. Jaj, nem. Monsieur Poirot. Nem. De igen, madame. Tudja, Porter őrnagy, Offond, becsületes ember volt. Nagyon rossz anyagi helyzetben volt, és amikor jött a kísértés, mint olyan sokan mások, ő sem tudott ellenállni neki. Talán elhitette magával, vagy legalábbis el akarta hitetni, hogy a hazugsága erkölcsileg igazolható. Lelke mélyén régóta mélységes előítélettel viseltetett az iránt a nő iránt, akit Underhay barátja feleségül vett. Szerinte az asszony gyalázatosan bánt el a barátjával. Aztán pedig az a szívtelen kis szerencsevadász hozzáment egy milliómoshoz, és a vér szerinti rokonok kárára megkaparintotta második férje vagyonát. Bizonyára csábítónak tűnt Porter őrnagy számára, hogy keresztül húzhatja a nő számítását. Amit az jócskán megérdemelt. Azzal, hogy azonosítja a holttestet, biztosítja saját jövőjét. Amikor a Claude-ok megkapják jogos tulajdonukat, ő is megkapja maga részét. Igen, el tudom képzelni, mekkora volt a kísértés. De mint a legtöbb magamfajta embernek, neki sem volt fantáziája. Szerencsétlennek, nagyon szerencsétlennek érezte magát a halott szemlén. Ez meg is látszott rajta. És nem sokára eskü alatt kellett volna megismételnie a hazugságát. De más is volt. Gyilkosság vádjával letartóztattak egy embert, és a vád szempontjából döntő indíték volt a halott személy azonossága. Hazament, és nyíltan szembenézett a tényekkel, és a számára legjobbnak látszó megoldást választotta. És agyonlőtte magát? Igen. Nem mondta, hogy ki? Hogy ki? Motyogta Francis. Poirot lassan megrázta a fejét. Saját erkölcsi törvényei szerint élt. Semmilyen utalás nem volt arra vonatkozóan, hogy kibújtotta fel a hamis tanúzásra. Poirot figyelmesen nézte Francist. Megkönnyebbülés tükröződik a tekintetében, vagy a feloldódott feszültség? Igen, de azon sem lehetne ez esetben csodálkozni. Francis fölállt, az ablakhoz ment. Ezek szerint ott vagyunk, ahol voltunk, mondta. Poirot szerette volna tudni, mi jár Francis fejében. Másnap reggel Spence főfelügyelő majdnem ugyanaz.